Tulajdonképpen egy kísérlet volt, én nem szeretem a kísérletezést, még önmagammal is. Azt próbáltam bebizonyítani, hogy a történelemben nem csak a múltból a jelen felé lehet közelegni, hanem a jelenből a múlt felé. Na most a bukaresti magyarság esetében ez az is szerintem érdekes, mert bizonyos periódusok nagyon-nagyon elválnak egymástól. Számomra köszönhető, hogy a bukaresti magyar jelenlét az biztos két évszázadra nyúlik vissza legalább a folyamatos jelenlét. Hogy előtte már ez a dokumentumoktól is függ, de az az érzésem, hogy tulajdonképpen azért, mert Erdélyben legalábbis a 18. századtól jelentkezik a népfölösleg, és akkor egy csomó ember, főleg gazdasági okokból ide vándorol. A másik dolog az igaz, hogy a osztrák-magyar irodalomban bármilyen forradalom, vagy szabadságharc, vagy mit tudom én, adódott, ezeket többnyire leverték, és akkor elindult egy menekült áramlat, és amely mindenképpen érintette, vagy egészen itt is maradt Bukarestben. Ez már így kezdődött, ugye, a Rákóczi felkeléstől, aztán 48-as forradalom. Gyakorlatilag arról lehet beszélni, hogy a magyar jelenlét az állandó, nagy különbségek adódhatnak és adódtak, bizonyos társadalmi kategóriák hosszabb vagy rövidebb ideig való jelenléte tekintetében. Gyakorlatilag az az érdekes, hogy hogy nem, a kommunista rendszer ideje alatt volt a legárnyaltabb a társadalmi struktúra, olyan értelemben, hogy egyszerre volt munkásosztály, középréteg, értelmiség, pártapparátusban dolgozó ember, de ezt nem egy valamilyen spontán népmozgalmi jelenség volt, hanem a kommunista rendszer nagyon tudatosan szívta fel a fővárosba egyrészt a jó munkást, a technikust, a mérnököket, értelmiséget, és nyilván a pártapparátust is megtöltötték, hogy úgy mondjam, megbízható magyarokkal. De most ez egy érdekes dolog, hogy itt is voltak különböző periódusok, és a magyar megbízhatóság is korlátos volt, és ugye 1950-es évek végén már kezdett a magyarság kevésbé megbízható lenni, aztán úgy, ahogy a 60-as években volt egy, mint tudjuk, egy ilyen kiegyezésszerűség, de a megbízhatóságról szó sincs. De a lényeg az volt, hogy itt legyenek, és nem Kolozsváron, nem Vásárhelyen, tehát volt egy ilyen politikai megosztási törekvés, ami ugyanakkor nagyon jó klappolt az úgynevezett nemzeti homogenizálási törekvésekkel. Most én csak annyit akarom mondani, hogy ahogy azt higgyük, hogy ez egy ilyen román specialitás, minden nemzeti állam ezt csinálta, még Franciaország is, még a 19. században, úgyhogy nem kell ebből nagy ügyet csinálni. Tény az, hogy az ilyen mozgatás az nyilván oda is vezet, hogy a Bukarestbe behozott, felszívott erdélyi magyarságnak egy része itt is maradt, és beolvadt vegyes házasság, stb. Által. De ezek tulajdonképpen világjelensége. Az érdekes az, hogy ez a szinte mesterségesen kialakított társadalmi struktúra egészen más volt a két világháború között. Akkor világos volt, hogy Bukarest egy nagy lehetőségek városa volt, pontosan azért, mert nagyon gyorsan fejlődött iparilag, rengeteg építkezés volt, a lakosság is nőtt, és akkor csak abból kell kiindulni, hogy ez az ipar erőszeretettel vette fel a már szakképzett munkást, a jó ácsot, a kőművelést, a rengeteg építkezésnél, és azon kívül a bukaresti középosztály, és nem csak a középosztály, hanem a felső 10 000 is, nagyon komolyan vette azt, hogy a székely szolgáló az a legmegbízhatóbb. Itt persze több árnyalat volt, akik szakács, meg szobalány, meg mindenféle árnyalata volt ennek a házi alkalmazottak világának. Azon kívül nem kell megfeledkezni arról sem, hogy ami nem volt korábban, megjelent a diákság, főleg mérnök jelöltek, de egy csomó fiatal mérnök Bukarestbe kezdte a karrierét a két világháború között. Itt ugyanis komoly és modern gépipar fejlesztettek ki, különösen a 30-as éves második felében. Most ez a két világháború közötti magyarság megint csak nem hasonlít a korábbihoz. Noha a régi magyar kolónia, mint mag, az egyház és az iskolák közül létezett, de messze több magyar működött élt Bukarestben, mint amennyit a kolónia számon tarthatott. Főleg azért, mert ugye a munkaerőpiac állandóan szívta magába a munkásokat, és ezeknek a jó része nem is volt törvényesen bejelentve, valószínűleg a munkáltatók se akartak feltétlenül alkalmazást adni nekik. A szolgálónyáról ne is beszélve, mert azok is állandóan jöttek, mentek egyik háztól, egyik asszonytól a másikig. Úgyhogy van egy ilyen eléggé zavaros világ, de ennek a világnak hirtelen vége lett a 40-es évek végén, pontosan a bécsi döntés miatt. Másrészt a legionárius diktátora, hogy ennyi szólva idegen gyűlölő magatartása miatt, és az emberek nem akarták kitenni magukat megtorlásoknak, és akkor jobbnak látták, hogy visszakerüljenek Erdélybe. Azon kívül a bécsi döntésnek voltak olyan kitételei, amik az embereket oda irányították, ahol születtek, ahonnan elvándoroltak. Az első világháború előtt, ugye, mint tudjuk, volt ez a hosszú-hosszú, ahogy szokták mondani, a régi szép békeidő. Ugye? Tehát a 48-as forradalomtól elegészen az első világháborúig Magyarországon, tehát Erdélyben sem, háború nem volt, ugyan volt Romániában a függetlenségi háború, de hát ez egyrészt rövid ideig tartott, azon kívül nem is Románia területén folyt, hanem Bulgária területén. Másrészt a modernizálódó, fejlődő Bukarestnek már a 19. század közepén nagy szüksége volt iparosra, mindenféle iparosra, és ilyen szempontból az erdélyi részek, egyáltalán az egész osztrák-magyar monarchia egyfajta piacot jelentett Bukarest számára. Éppen ezért van az, hogy a bukaresti sokszínűség, hogyha utána nézünk egyes családok történetének, akkor ott találsz osztrák adatvadót, aki tulajdonképpen cseh volt, vagy szlovák, vagy osztrák, vagy magyar, vagy mit tudom én. És itt aztán többnyire az egyházak köré csoportosultak. A helyzet a magyarságnál az, hogy a kolóniánál nagyon fontos volt a református egyház szerepe, de a katolikusok is benne voltak a kolóniában. Tehát lehet, hogy a két egyház között nézetértések voltak, nem annyira doktrinális, teológiai szinten, hanem, mert tehát ilyen lelkészi szinten ez nem merül fel, hanem a főhatóság a bukaresti katolikusokat, a bukaresti katolikus érsek vezette, pápa, stb., és nem az erdélyek, nem Gyulafehérvár, míg a reformátusokat Erdélyből. Tehát ilyen szempontból voltak időnként különbségek, sőt, még nézetezések is, nem is kevesek. De a lényeg mi, hogy ez a 19. század második félének a magyarságnak volt önszervező képessége, függetlenül, hogy egyház, nem egyház, mert az egyháznak legtöbb az volt a szerepe, hogy ki járt bizonyos dolgokat, de a pénzt azt az emberek adták. Mert se iskola, se egyházi iskola, se templom nem készült volna a hívők nélkül. Ez a világ nem volt nagyon, hogy mondjam, emelkedett. Tulajdonképpen, ha jöttek értelmiségek, ez nem a kolónia hívta őket, hanem ők szerencsét próbáltak, és mivel volt kolónia, hozzájuk is csatlakoztak bizonyos szempontból. Legfőbb, hát mondjuk, Isten tisztelet. De a helyzet az, hogy a struktúrát tekintve a bukaresti magyarság első világháború előtt és utáni periódusában az értelmiség nagyon kis létszámú volt. Annyi volt, amennyi egy általában egy kelet-európai új főváros vonzhatott magába. Arra is kell gondolni, hogy az osztrák-magyar monarchia is, legalábbis a kiegyezés után, gyors ütembe fejlődött gazdaságilag, ipar, infrastruktúra, minden, ott is a munkaerő, a képzett munkai, a mérnökök, volt helyük, nem kellett valahol elmenekülni. A Székelyföld viszont más volt. Székelyföld hatalmas munkaerő feleslege volt mindig, és nagyon közel volt Bukarest. És ez a közelség, és az a kapcsolat, hogy minden faluból volt valaki Bukarestben. Hogyha valakinek azt eszébe jut, hogy most próbálnom kell, mert nincs miből megéljek, hogy nem tudok egy kelengyét összehozni, akkor írt egy levelet Bukarestbe, ahhoz annak a falusfelének, és akkor ez rögtön jött. Tehát az még véletlenül sem fordult elő, hogy valaki elindul Bukarestbe, és megáll a Szészaki Páros, most mit kezdek magammal? Nem. Mindig valaki várt valakit.
Tehát céltudatosan.
Persze. Ez egy világjelenség. Sőt, a régi koloniális idők is, mikor a görögök valamikor kolóniát készített, elment egy első csoport, ilyen vállalkozók, ilyen szinte azt mondaná, hogy kalandor, de erre már lehetett építeni. Ilyen személyek voltak már a 19. századtól, nyilván cserélődtek, és gyakorlatilag egy mechanizmus volt, és ez működött a szocializmus alatt is, mert csomó ember nem azért jött Bukarestbe, pláne nem munkások, mert szerdában rossz állások vannak, tudsz valamit, sokkal jobb fizetés, lakás, stb. Tudott megszerezni magának. Bukarest ilyen szempontból jó volt azért is, mert a regátban kialakult még a 19. század végétől, hogy a megbízható erdélyi iparos, a megbízható szolgáló lánya. Most nem lehet azt mondani, hogy a megbízható értelmiségi, mert az egy más kategória. De én nem is hallottam olyan 19.-20. századi értelmiségéről, aki, hogy úgy mondjam, megbukott volna Bukarestben. Legfőnnebb megörekedett, csak akkor visszavonult, vagy megbetegedett, csak akkor visszavonult, de nem voltak bukások.
A társadalmi rétegek között átjárás volt-e? Már elhangzott az, hogy azért úgy megőrizték a saját otthoni kicsi közösségi szokásaikat?
Egyrészt megőrizték, szerintem a regionális különbségeket is megőrizték, de a rétegek közötti átjárás se volt jellemző, mint ahogy sehol se volt jellemző. Hogy mondjam, a bukaresti magyar értelmiség nem volt nagyobb népszerető Bukarestben, mint Csíkszeredában vagy Kolozsváron. Az már egy ilyen újságírói és egy ilyen lelkészi ábránd, hogy az értelmiségi lenyúl és felemeli. Ezek ilyen mesék, amiket nem érdemes figyelembe venni. De, hogy mondjam, van egy másik dolog. Nem biztos, hogy azok, akiket fel akarsz emelni, fel akar emelkedni. Mert rétegenként más-más értékek vannak. Ha egy értelmiség, egy újságírónak a nyelv, az anyanyelv érték, nem biztos, hogy annak a csizmandítójának érték. Vagy legalábbis nem tudatos. Beszéli a nyelvet, oké, de nem műveli. Ezért van az, és ezt valamikor én is diák, illetve riporter koromban megtapasztaltam, most biztosan te is, hogy számos kimagasló teljesítményű mérnök, kutató, vagy jól beszélsz hétköznapi dolgok, amikor szakmai dolgokról akarsz beszélni, leáll, nem tudja elmondani magyarul. Ez az a helyzet, amikor az ember azt mondja, hogy valakinek a magyarsága az nem úgy működik, ahogy azt a szociológusok vagy a történészek elképzelik. Tehát, hogy a történészek mindig azt kérdezték, hogy tulajdonképpen hogyan őrizte meg az erdélyi magyar Bukarestben az identitását? Hát most azt tudom mondani, hogy úgy őrizte meg, hogy ő magát annak tartotta, de nem tudta, hogy már nem tudja az anyanyelvét minden szögletében, minden tekintetben. Mert nem ebből élt. Neki valamit kellett csinálni, valamit alkotni, valamit meg kellett szerkesztenie, valamit ki kellett javítania.
Ami nem kötődött.
De ez nem kötődött az anyanyelv. Persze. És mivel a környezet román volt, nyilván, ha ezt el akarta valakinek magyarázni, akkor csak románul tudta elmondani, mert így tanulta meg. Az, hogy a anyanyelv megőrzése, ez egy érdekes ügy, de ilyen szempontból a filológusok normatív szemlélete teljesen felmondja a szolgálatot, és el tudom képzelni, hogy itt is voltak olyanok, akik magukról, ők se tudják, hogy a szaknyelvet, de nem tudják, egy csomó olyan hétköznapi dolog, ahol mivel a román környezettel kell érintkeznie, nem tudják ezt magyarul is elmondani. De én ezt nem hiszem, hogy egy tragédia. Ez a valóság. Nincs tiszta etnikum, csak helyzetek, kontextusok vannak, és abban az emberek próbálnak boldogulni így, úgy, amúgy.